velünk vannak. Pályám emlékezete.
A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin, köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégemet, Józsa Judit kerámia szobrászt, művészettörténészt, a magyar kultúra lovagját. Józsa Judit saját roppant egyedi formai színvilágú keresztény szellemiségű művészetének folyamatos, fáradhatatlan művelésén kívül más jó ügyekhez is adja a nevét és a munkáját. Talán az alapítványodról szólj egy pár szót. Pontosabban azt kérdezném legelőször, hogy honnan érkeztél, és hová tartasz most innen? Nagyon feszes a napi rended, úgy érzékeltem.
Hát egy gyönyörű helyről és egy nagyszerű emberrel találkoztam. Fönt a szép kilátó melletti szamos cukrászdából érkezem éppen, egy finom kávé és egy nagyon finom dobos sütemény után találkoztam a tulajdonos asszonnyal, Gabriellával, egy mintázás ügyében, úgyhogy nagy öröm volt vele személyesen találkozni, hiszen ő a Cifra Fesztiválnak a támogatója. Olyan erős és szeretetes sugárzó személyiség, hogy most erőt adott nekem, hiszen egész hajnalig mintáztam a műhelyemben, és úgy éreztem, hogy fizikailag fáradt vagyok. Tele volt energiával, sokkal idősebb, mint én a lánya lehetnék, de rettenetesen nagy példát mutatott nekem.
Fiatalos gondolkodású.
Fiatalos és erős, és tele volt szeretettel. Nagyon jó volt vele találkozni, és ami külön öröm számomra, hogy most a további programom a riportbeszélgetésünk után a saját galériában lesz egy rendhagyó ünnepség és bemutató. Jótékonysági vásárral egybekötve a Szent Kereszti Stefani Alapítvány kézivásárhelyről érkezik. Itt mozgássérültek és szellemi korlátolt embereknek a székely termékeit mutatjuk be, és a jótékonysági vásár rendezésével próbálunk nekik segíteni a lehetőségünk szerint. Öröm számomra, hogy a Jóisten úgy adta, hogy a galériában rendezvényeket is befogadhatok, pontosan ilyen céllal. A saját alapítványom ezért is jött létre, részben azért, hogy a galériát fent tudjuk tartani, és természetesen, hogy a magyar nemzeti művészet kerüljön elsősorban a galéria fókuszába, de az összművészetek jegyében, tehát nem csak kerámiaszobrászok, nem csak keramikusok, népművészek, iparművészek, textilművészek és festőművészek, szobrászok teljes mértékben a előadások során, kiállítások során egy teljes összművészeti munkát végzünk.
A Józsa Judit Galéria, amely kinőtte a budai várbeli helyszínét, néhány éve a pesti belváros költözött. Ahogy nézem itt a programot, csütörtökön például a nyelvszalon tartja az összejövetelét nálad.
Igen, ez az én szívem csücske, bocsánat, hogy átveszem a szót, de annyira szeretem. Matula Ágnes a nyelvőző szalonnak a nosztalgia felelőse és a főszerkesztője, Kerekes Barnabás tanárúrral, aki az Anyanyelvápolók Szövetségének az alelnöke.
Nekik volt egy televízió műsoruk is annak idején.
Valóban több mint 20 évig a Duna TV sugározta ezt a nagyszerű nyelvőrzőt. Ez a nyelvőző költözött a Józsa Judit Galériában a legnagyobb örömömre, mert én hiszem és vallom, hogy a nyelvünk a legnagyobb örökségünk, és azt méltóképpen meg kell becsülnünk és meg kell őriznünk.
Ez pontosan így van. Ez idő szerint milyen kiállítás látható a Józsa Judit Galériában?
Lent most egy izgalmas kiállítás látható. Ég és Föld között címmel, a Káme alapítványal, azaz a Kárpát-medencei Keresztény Magyarság evangelizációjáért alapítványal közösen szervezett kiállításunk látható. Ez az Ég és Föld között című tárlat kárpát-medencei alkotó művészeknek a bemutatkozója. Vándorkiállítás. Itt a galériában március 6-áig tekinthető meg ez a tárlat. Ezután Pécsre fog utazni a Pannon Magyar Házba, Pécsről Debrecenbe, ott az ottani Kölcsei Kulturális Központba, és a Kölcsei Központból majd Nyíregyházára, a főiskolára. Valójában a legelső bemutatkozási helye ennek a vándorkiállításnak a székesfehérvári Szent István Művelődési Ház volt, Spányi püspök úrnál, és épp a Szent Korona teremben mutatkozhatott be ez a több mint 57 alkotás 22 alkotótól, amatőrök és profi alkotók, akiknek lehetőséget nyújtunk arra, hogy 5 anyaországi nagyvárosban mutatkozhasson be, és nem véletlenül éppen a királyok városába, Székesfehérváron indítottunk Szent István király lábától.
Sok állandó látogatója van a galériádnak, mert nem csak a vásárlókat látod szívesen, hanem lehet csak úgy kedvünkre nézelődni is, vagy valamelyik szívünk szerint való programon részt venni. venni. Itt a belvárosban gründoltál egy jó társaságot, igazi közösséget építettél. Ez az embertársaid számára is jó szolgálat, de neked magadnak miért volt szükséged erre az egészre?
Ez egy ösztönös belső késztetés volt. 1995 óta, az első anyaországi kiállításom óta azok a tárlatlátogatók, akik eljöttek annak idején a Gellért Hotelbe arra a bemutatkozó kiállításra, azok folyamatosan követik a pályafutásomat. És már akkor azokból az időből kialakult egy olyan baráti kör és közösség, azt kell, hogy mondjam, nevezhetjük ezt Józsa Judit baráti körnek is, olyan emberek, akik valóban odafigyeltek arra, hogy Erdélyből érkezvén egy fiatal székely lány, aki éppen Józsa János keramikusnak, fazekasmesternek a leánya, mit is alkot, hogyan él, hogyan teszi a dolgát, a tehetségét hogyan sáfárkodja a Jóisten rendelése szerint itt az anyaországban. Tehát ők végigkövették a pályafutásomat, hiszen minden évben újabb és újabb tematikát dolgoztam fel, és erre kíváncsiak voltak. És ezek az évről évre megújuló nagy tárlatok generálták ezt a közösséget, mondhatni ma már közösségnek, hiszen aki általam készített munkákra, kerámiákra kíváncsiak, azok többnyire szeretik a magyar történelmet, szeretik a magyar nyelvet, jó magyar emberek, és többnyire jó keresztények is.
Simili simili gaudet tartja a latin mondás, mi meg magyarul közmondásban úgy szoktuk ezt mondani, hogy madar a tolláról, embert barátjáról. Nem véletlen, hogy így köré gyűltek az emberek. Édesapádat említetted az imént, aki már az anyatejjel és az apai példával magába szívta a korondi keramikus népművészetet, az nem is nagyon választhatott volna más utat az életében, mint hogy éppen ezt viszi tovább, illetve ennek egy sajátos továbbfejlesztését alakítja ki. Székelyudvarhelyen születtél 1974-ben, Józsa János és Julianna korongozó fazekasmesterek harmadik gyermekeként. A testvéreid is követték a családi hagyományt?
Két bátyám van, és a kisebbik bátyám soha nem akart más lenni, csak fazekasmester, úgyhogy az ifjabbik Józsa János, nekünk csak Jankó, az, aki fazekasmester, és hát ember nagyságú padlóvázát meg tud korongozni, nem sokan mondhatják el ezt magukról azért a fazekasmesterségbe. A nagyobbik bátyám, ő fafaragónak tanul, de egy balesetből kifolyólag levágta az újbegyeit, kettőt vagy hármat. Aztán emiatt áttanult, és operatőrként dolgozik ma már a médiában, a Székelyudvarhelyen. Kreatív feladatot vállalt mind a három testvér. Követtük azt a példát, amit édesapám, édesanyám elénk helyezett. És
ők a mai napig is dolgoznak, ugye?
Isten kegyelméből hála. Az egészségükkel van azért egy kis gond, hiszen egész gyerekkoruk óta dolgoznak. Mindennek ellenére őket a munka élteti. Édesapám arra tette föl az életét, hogy a korondi kerámiának visszaadja a tiszta forrás ihletét, több mint 50 éve, hogy házasok. Most volt február 20-án a születésnapja édesapámnak, úgyhogy külön öröm számomra, hogy most beszélhetek róla. Tavalyi 77 éves születésnapján egy nagy meglepetés ünnepséget rendeztünk a galériába itt Budapesten.
Kiállítás is volt, ugye? Vagy
igen,
van is még?
Részben van. A fotókiállítás a fönti kamarateremben édesapáról és a családról munka közben ott Korondon Erdélyben készített felvételek. Azok most is láthatók, hiszen annyira sikeres volt ez a fotókiállítás, hogy visszakérték a tárlatlátogatók, ezért újra megrendeztem, újra bemutatom ezt a tárlatot. Édesapám születésnapi ünnepségén olyan sokan eljöttek, hogy nem fértünk el a galériába. Nagy-nagy öröm volt, és sose fogom elfelejteni azt az érzést, hogy jobban izgultam az édesapám születésnapi ünnepségét, mint bármelyik kiállításom vagy könyvbemutatom kapcsán a saját dolgaimért.
1994-ben települtél át az anyaországba. Szabad megkérdeznem, hogy pontosan miért? Gyakran szerelem házasság révén kerülnek át oda átról az emberek, vagy pedig a művészi kibontakozást keresve jobbnak vélted itt a lehetőségeket. Ne talán honleányi buzgalomból, mert valahogy megérezted,
második és a harmadik.
Hogy itt is nagy szükség volna ilyenfajta hagyományőrzésre és lelki építkezésre. Akkor a második és a harmadik?
A második és a harmadik, és hát azt reméltem, hogy talán meg lesz az első is, de a Jóisten úgy rendelte, hogy nem találtam meg a páromat még. Reménykedem, nagyon szeretnék én is szép családot, hiszen mi hárman voltunk testvérek. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat tanultam, nagyon sokat dolgoztam, mindig újabb és újabb célokat tűztem ki. Olyan témákat kerestem, ami a magyar képzőművészetben nem került feldolgozásra,
és kevés idő maradt a magánéletre, gondolom.
Megfeledkeztem a magánéletről, és 40 éves koromban jutott eszembe, hogy nem csak a munkám van, és nem csak a tanulás van, hanem család is kellene, hiszen nekem olyan csodálatos gyerekkorom volt ott a Ceausescu rendszerben, annak idején a sötét világban, nekem mégis egy napfényes gyerekkorom volt, édesapám apámnak és édesanyámnak köszönhetően.
Persze, hiszen a szűkebb családunk határozza meg a közérzetünket elsősorban. Először a Szent Margit kórházban dolgoztál szociális területen, azután beiratkoztál a Pázmány Péter Katolikus Egyetem művészettörténet szakára, amit el is végeztél. Hogy ezt választottad, és nem mondjuk a képzőművészeti vagy a Moholy Nagy Egyetem felé vetted az irányt? Az volt a szándékod, hogy tudományosan is alapos ismereteket szerez az egész egyetemes képzőművészet terén?
Valóban, ez vezérelt engem. 11 éves koromban készítettem az első kispasztikámat, ami egy teljesen egyedi sajátos technika, különböző vastagságú és állagú agyaglapokból hajtogatom a lapokat egymásra, és mintázom meg, úgyhogy mégis egy természetes emberi forma kerekedik ki belőle.
Ezt már gyerekkorodban elkezdted, ezt a technikát?
Igen, 11 évesen mintáztam. Akkor találtam ki ezt a technikát, mai napig ezzel dolgozom, amikor kispasztikákat mintázok. Persze ezt finomítom és csiszolom, hiszen jó pap is holtig tanul, és a mester is holtig tanul. Hát bizony, mindig újabb és újabb technikákat próbálok ki, mert fejlődni szeretnék. És az agyag, a kerámia művészet az csodálatos, hiszen sokféle ága van, amiben lehet tanulni és fejlődni. Úgy éreztem, hogy az az út, amin elindultam a kerámia és az agyag mintázás területén, az helyes, de mégis úgy éreztem, hogy szellemileg fejlődnöm kell, és természetesen művészettörténetet szerettem volna tanulni, és olyan szellemben, mint amit a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen megkaphattam. Amikor történelmi témát dolgozok fel, nagyon sokat segít mindez, a háttértudás, az ikonográfia, az ikonológia, és egyáltalán az egyetemes művészettörténeti háttértudás. Ott rejlik, és tudom, hogy mikor, mely fiókból húzom ki azt a tudást, és mire fogom használni.
Nagyon bensőséges kapcsolatban vagy a természettel, fűvel, fával, virággal, és minden jelképpel és motívummal, amit a magyar népművészet, a hit és hiedelem világ, valamint az egyéni alkotó művészet is használ. Ez a tudás és érzés alkotja a képzőművészeti világod alapját, amit most röviden összefoglaltál. Amit beleraksz, az nagyon mérő fakad belőled, de megvan hozzá minden mesterségbeli tudásod is. Ezt akartad, ugye, elérni?
Ezt akartam elérni, de nem azt jelenti, hogy el is értem. Tehát folyamatosan mind szellemileg, mind technikailag fejlődni lehet és kell. Éppen ezért kerestem mindig a lehetőségeket, hogy kipróbáljak új anyagokat. Épp a mostani kiállításom a Magyar Erény domborművek kapcsán kipróbáltam egy olyan agyagot, ami csipkeszerű mintázása ad lehetőséget. És valóban a művészetemnek a kiindulási pontja és alapja, gyökere az a magyar népművészet. Tekintve, hogy én egy hagyományőrző családból származom, Székelyföldről, ahol igenis fontos volt a magyar néphagyomány, hiszen apai ágról mindenki fazekassággal foglalkozott, így van mire támaszkodnom. Sok néprajzkutatási keresgélés is van persze utána, meg hát a művészeti-művészettörténeti háttértudás, ami elengedhetetlen volt számomra. Ezt az utat kerestem, és ezt az utat választottam. Nem volt könnyű.
Miből éltél akkoriban? Mert szorgos tanulás mellett
nagyon
nehéz.
Igen, napadi szakon tanultam, és kijártam Pilis Csabára napi 3 órás út, ami azt jelentette, hogy hétvégente dolgoztam a műhelyemben, és alkottam, és gyakran éjszaka. A buszon, vonaton tanultam, és még sorolhatnám. Tehát éjjel-nappal erről szólt az akkori életem. De azóta se sokat változott, mert folyamatosan tanul az ember, és folyamatosan keresi a kihívásokat.
Igen, érdekes, amit mondtál, mert nagyon fontos az az alap, amire lehet támaszkodni, de amitől és amiről el lehet rugaszkodni, más utakat keresni. Én nagyon csodálkoztam, hogy ezt már gyerekkorodban megkezdted. A szüleid mit szóltak hozzá, amikor ezt a technikát feltaláltad? Hogy hajtogatsz meg?
Édesapám nagyon boldog volt. Ez úgy indult, hogy ő is mintázott. Ő egy tömbből faragta ki a szobrait, és készített egyszer egy gyönyörű Petőfit. Körülbelül 1 méter magasságú szobor volt. Petőfi Sándor kihúzta a kardját, hazafiasság, hősiesség, gyönyörű Petőfi arctípussal, szép bajusszal. Amikor elkészült a Petőfi portréja, akkor el kellett vágni Petőfi Sándor homlokát úgy, hogy kiüregeljük az agyagot, a tömör agyagból ki kell szedni, éppen azért, hogy lehetőséget nyújtsunk arra, hogy könnyebben kiszáradjon az a szobor. Persze a testét is, de ahol a gyerek fejjel elszakadt bennem valami, az éppen akkor volt, amikor megskalpoltuk Petőfi Sándort. És akkor én elhatároztam, hogy hát nem
ezt
szeretném ezt tenni. Nem fogom ezt tenni, és így alakult ki erős motivációból, hogy azok az energiák úgy működhessenek, ahogy az alkotó beleviszi. Akkor még ez nem volt tudatos, csak egy belső lelki késztetés.
A honlapodon, ami mesteri munka, gratulálok hozzá neked is, meg mindazoknak, akik segítettek ezt így megcsinálni. Egész tárlatokat lehet megnézni, közérthető és hatásos csoportosításban, és nagyon szakszerű, ugyanakkor meg szívhez szóló ajánlásokkal, magyarázatokkal. Egyszerűen zseniális. Gondolom, hogy te is megszeretted ezt a digitális módját az ismeretterjesztésnek.
Nehezen tanultam meg, és még ebben is fejlődni kell, de nagy öröm számomra, hogy Bakonyi Zoltán, aki a honlapom szerkesztője, kitalálta azt a megoldást, hogy hogyan mutathatjuk meg virtuálisan a kiállításaimat. Egy-egy szobor több oldalról körbe van fotózva, az azt jelenti, hogy egy speciális program betölti, és szinte körbefordulnak, és látható, mintha egy virtuális kiállításon körbejárnánk azt a témát, azt a művet, úgy látja viszont a látogató. Természetesen a történelmi témájú alkotásokat sok-sok kutatás előzi meg. Ezeket a kutatásokat a művészettörténész mi voltam, az diktálja, hogy röviden, tömören, velősen, mindenki számára érthetően megírjam, hogy valaki, aki ezt a témát szeretné kutatni, vagy csak rá akar csodálkozni, meg akarja ismerni, ne kezdje előről. Tehát az eszenciáját a kutatásaimnak megtalálja minden egyes szobor mellett, legyen az éppen mondjuk Szent István király, vagy legyen Árpádházi Szent Erzsébet, vagy Ráskai Lea a kódex
másoló. Rengeteget lehet tanulni, és közben jól szórakozunk, szóval ez nagyon jó dolog, ötletes ezt a kettőt összekapcsolni.
Magam is vizuális voltam gyerekkoromban is, és sokkal jobban szerettem úgy a történelmet, hogy elképzeltem. Gyerekfejjel, amikor Zrínyi Ilonáról olvastam, elképzeltem magam Zrínyi Ilonaként, hogy hogyan harcolok, hogyan védem meg az enyémet, és már akkor elhatároztam, hogy egyszer majd megmintázom Zrínyi Ilonát, és Zrínyi Ilona hozta magával azt a
többieket.
59 magyar nagyasszonyt, akit ma már állandó kiállításban rendezve láthatunk a galériám emeleti részén.
Nagyon jó, hogy szóba hoztad. Példaértékű életű hölgyek megörökítése ez a széria, és én bizony közben arra szoktam gondolni, ha meglátlak téged, hogy te magad is beállhatnál ebbe a sorba. Tehát, hogy nem. Szépség, méltóság és áldozatos szeretet sugárzik ezekből a nőalakokból.
Olyan példás életű asszonyok, akikben valóban a lelki szépség tükröződik az arcukon. Nem is mindenkiről tudjuk, hogy nézett ki. A levelezésekből, a kornak a feljegyzéseiből, történelmi dokumentumokból, Kanizsai Dorottyát csak elképzelni tudjuk.
Nem volt ábrázolás róla?
Nem maradt. Én azt remélem, hogy egyszer valamely művészettörténész kollégánk rábukkan, és akkor rácsodálkozhatunk, hogy az elképzelés, amit mintáztam, ahogy én a portréját elgondoltam, vajon mennyire adja vissza azt az igazságot. Én egy szép magyar arctípusú nőt, de egy olyan Kanizsai Dorottyát mintáztam, aki hálát ad a Jóistennek azért, hogy olyan lélekerőt adott neki, hogy eltemesse azt a 14-15 ezer magyar hősi halottat a Mohácsi pusztán, köztük a saját testvérét is. A kor történéseit, a személyiségnek a kirajzolódásával megpróbálja a művész elképzelni. Minden kortárs művésznek válaszolnia kell arra, hogy mi történik a korába. Látjuk jól, hogy milyen sötét világ áraszt el bennünket. És azt hiszem, hogyha példákat keresünk saját történelmünkből, akkor beléjük lehet kapaszkodni. Fényességet sugároznak, erőt sugároznak, és szépséget, és ez a legfontosabb az életünkben.
Sajnos nem tudjuk még röviden sem áttekinteni az összes ilyen ciklus sorozatot, mert annyi van belőlük. Gyönyörű a keresztút is például, én most majd, ha közeledik a húsvét, biztosan elő fogom venni, felmegyek a honlapra, és megnézem, talán nem is egyszer. És nagyon kedvelem a magyar költők ihlető múzsáiról szóló sorozatodat is, Szendrei Júliától Gyarmati Fannéig és Lédától Korzáti Erzsébetig. Befejezésül szóljunk arról a kiállításodról, amely ez idő szerint a MOM művelődési házban látható, és tulajdonképpen a Cifra Fesztivál részeként nyílt meg. A magyar erények ezt a címet viseli.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Balázs János, Kossuth Díjas zongora művésznek köszönhetően, és a MOM kulturális központ igazgatóasszonyának, Gerda asszonynak köszönhetően ott lehet a Magyar Örökség, Magyar Erény katalógusom, Erénydombor műveim a MOM kulturális központnak a Lépcső galériájában. Én szívből remélem, hogy akik rácsodálkoztak, megérzik ennek az üzenetét. Jókai Anna a nemzetművésze volt a keresztanyja az én műveimnek. A szanszkrit szó, ahogy komponáltam az Erénydombor műveket, az a mandala, tehát egy pont, ami körül, a Jóisten és az általa teremtett világ, ez így a legegyszerűbb. Tehát a mandalát ő magyarul lefordította, és kreált egy gyönyörű magyar szót, és ez a Hon dala lett. Tehát az Erény domborművek a Honnak a dalai, hiszen a magyar népművészeti formákból és motivumokból, mint egy szimbólum értékkel és üzenettel bíró erények születtek, egy sajátos új technikával, egy csipkeszerű komponálással, mik vastag, csomoros nyárfa gyökerekre és faszeletekre vannak.
Gyönyörűek ezek a fa alapzatok. Mi az, hogy csomoros? Mit jelent?
Göcsörtös, talán így lehet lefordítani. Balog István fafaragó népművész volt az, aki segített a nyárfa lapok lecsiszolásában és annak a felületnek a kezelésével. Sokáig kerestem ezeket a fa darabokat, hiszen minden egyes erénydomborműnek az alapja kiadja azt a formát, természetesen az Isten teremtette a szeretetet szívalakúvá, amire aztán szívalakban megszületik az a szeretet erény, amiben egy magyar család van, ugyanis benne van egy gyönyörű galamb a párjával, és az Isten teremtette világban ők teremtenek egy saját világot, három kicsi tulipánvirággal, három kicsi gyermekecskével, és beragyogja őket a Jóisten áldása, hiszen a szívalaknak a csúcspontjába az égboltozatát egy tulipánvirág, egy magyar virág, mégpedig Mária, a magyarok boldogasszonyának a tulipánvirága tartja össze. Tehát az Isten áldását jeleníti.
Mennyi minden van egyetlen egy kis műalkotásban. Jó volt ezt a kiállítást megnézni, azzal együtt, hogy bennem a címet hallva egy kis ördög megszólalt, miszerint a magyar sem mindig olyan erényes, meg aztán ott vannak más nemzetek erényei, léteznek általános, egyetemes emberi erények is, sőt, isteni erények is vannak, amikhez mi, a mai emberek nagyon nehezen tudunk felnőni.
Pontosan ezért mintáztam meg a magyarság erényeit, mert úgy éreztem, hogy nagyon nagy baj van az erényeinkkel és az erkölcseinkkel, és ezért ilyen törékenyek a domborművek a szó szoros és átvitt értelmében is, és ezért támaszkodnak erős gyökerekre, hogy kapaszkodjunk meg, nyúljunk vissza, van mibe kapaszkodni, vannak történelmi példáink. Aquinoi Szent Tamásnak az erénytanából indultam ki, tehát a három isteni erény, a hit, remény, szeretet, ez a három fő kompozíció, ami kiegészült a négy emberi sarkalatos erényel, az okosság, igazságosság, erősség és mértékletesség erények.
Érdemes mindezért dolgozni, ami ma kiderült rólad ebben a beszélgetésben. Sok erőt, energiát és jó egészséget kívánok további életedhez és művészetedhez.
Szívből köszönöm a lehetőséget. Különösen öröm az, hogy itt lehetek a Katolikus Rádióban. Ez a rádió azt a szellemiséget üzeni és viszi a nagyvilágba, amire manapság szerte Európában nagyon nagy szükség lenne. Kívánok én is hasonló jókat és a Jóisten áldását a további munkájukra.
A mai műsorban Józsa Judit kerámia művésszel beszélgettünk munkájáról, életéről. Munkatársai Mári Szabó Eszter zenei szerkesztő, Molnár Dénes hangmester és Werner Nagy Eszter gyártásvezető nevében is elköszön a szerkesztő. A pályám emlékezetében Liptai Katalint hallották.